Sziasztok! Feljövök is, köszönjük mindenki!
Lássuk, mert most azt mondom, hogy van egy kis puskám, két oldal az egész, de nagyon rázós kérdések vannak rajta. Hát nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Ha már a Fábi így bemutatott, akkor vele kapcsolatos történetet hadd meséljek el. Van egy olyan téves felfogás, hogy az a baj, hogy ami jó, az vagy hízla, vagy erkölcstelen. De valaki ezt mondja, vagy hízla, vagy erkölcstelen. És egyszer szoktam mesélni, Kaposváron volt, hogy Fábi sétál ott élt, és leesett az első hó. Volt abban az időben egy Ford Fiesta-n, jó, mert a 13 éves jószág, és mondom, hogy jó, menjünk el az egyik bevásárlóközpont parkolójába kicsit rutinozni. És akkor el is mentünk, és jött a Fábi, mert még egy másik srác, bemutattam nekik, hogyan lehet a kocsit körbe-körbe tekerni a havon, mert hogyan lehet kézifékkel kanyarodni, egyebek, és aztán mondom, hogy cseréljünk helyet, próbáljátok ki. Hát élvezték ők is. A Fábi azt mondja a végén, ez tök jó, és még nem is bűn. Van olyan jó dolog, hogy nem bűn. Ez a magyar öröm minden a számunkra. Ugyanakkor egy jogos kérdés az, hogy vádolják az egyházat azzal, hogy ilyen bűnközpontú. Miért kell mindig a bűnről beszélni? Kicsit gondolkodtam rajta, hogy miért is kéne, aztán azon gondolkodtam, hogyha mondjuk el kell mennem a bőrgyógyászhoz, hogy levegyen egy rossz indulatú anyajegyet, akkor vajon a testemnek melyik részéről fogunk beszélgetni? Én azt gondolom, hogy inkább az anyajegyről, amit le kell venni. De miért kell folyton az anyajegyről beszélni, doktor? Mert azzal van a baj. Nem? Hát a többivel beszélgetnénk, hogy szép sima, semmi baj nincs. Vagy autószerelőnél sem Bach zenei munkásságáról szoktunk beszélni általában, hanem az, hogy mitől zörög a motorban valami. Tehát amikor a bűnről beszélünk, akkor úgy látszik, hogy ez egy fontos témáról van szó. Miért? Helyrészt azért, mert Jézus is beszélt róla elég sokat. A mi atyánkban ott van, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket. Ha nem lenne ez fontos, ha nem létezne a bűn, ahogy manapság divatos mondani, akkor teljesen felesleges lenne róla beszélni. Ez is egy megoldás, ez a szőnyeg alá söprés a dolgoknak, hogy ha nincs, akkor nincs erre gondolom. Ugye ez a kisgyerekek szoktak úgy csinálni, hogy most elbújik, és hogy becsukja a szemét. És azt gondolja, hogy el van bújva. De hát tudjuk, hogy látszik, csak ő nem lát minket. A másik az, hogy ez is egy megoldása a dolognak, de nem biztos, hogy a legjobb, hogyha tagadjuk azt, ami van. Ma beszélünk hibáról, nehézségről, rossz döntésről, tévedésről. Tehát azt gondolom, hogy ezek szép fogalmak, csak nem fedik a valóságot. De az, hogy miért is beszél az egyház a bűnről, hát nyilván azért, mert az orvosnak, amikor elmegyek, hogy levetessem az anyajegyet a testemről, mert éppen rossz indulatú, akkor mi a célja? Hogy meggyógyítson és ne legyen nagyobb a baj. Akkor az autószerelő nem Bach zenei munkásságról beszél, hanem arról, hogy mit kell megjavítani az autóban, nyilván azért teszi, mert szeretné, hogy az én autóm jól működjön. Az egyháznak mi a célja? Az, hogy minden ember eljusson az örök boldogságra. És arra jöttünk rá, és Jézus kereszthalála is erről szól, hogy ennek egyetlen egy akadálya van, ez pedig a bűn. És néha, nem tudom, vagytok-e így, hogy van, amikor ilyen rossz közérzet vesz rá rajtunk, hogy olyan nem jól vagyok, olyan kezdődő betegedni, nem tudom még mi a bajom, de úgy érzem, hogy valami már nem stimmel, de kezdődő gyomorodás. Valami olyan. Szintén élmény, kiskolai kirándulás, este több főzelék oldalas. Én csiklandó illata volt, nagyon finom volt, tényleg. Finomat vacsoráztunk, irigykedve néztük azt, hogy meg nagyobb oldalas jutott. Majd reggel 4-kor érzem, hogy itt valami. Nagyon nem stimmel. Mondom, inkább kimegyek arra adott helyre. 80 látok sorban. A rekordernek 13-szor kellett kimenni, de volt, hogy a buszos kirándulás volt, a buszsofőr megállt és levont az árokban. Gondolom nem szabócát szedni. De hát érezzük, hogy valami gond van, és annak ki kell onnan jönnie. Mert amíg bent van, addig az csak csinálja a bajt. Lehet, hogy valakinek bélférgem, a bocsánat, nagyon profán hasonló, de csak érezzük, hogy mennyire súlyos dolog a bűn. Tehát legyógyítani a gyomorodást, amíg bent marad a féreg, addig az tovább fog ütködni. Tehát azt kell kiszedni. A bűnnek van egy jó definíciója, mégpedig a bűn az, ami elválaszt minket Istentől. Én már egészen másképp szól, másról szól a dolog. Ha értjük, hogy ezzel van gondunk, akkor nyilván ezen kell segíteni. Ha elválaszt Istentől, aki maga a jóság, maga a szeretet, akkor azt mondja, hogy az összeset töröljük el. Ugye, nem tudom, hogy voltatok-e már úgy moziba, hogy elétek ült egy testesebb valaki. Legszívesen még levágtátok volna a fejét, hogy lássuk, hogy így van, ugye? Ez nem, nem teszi egy moziban, de ha lehetett volna odébb ülni, odébb ültök. Tehát, hogyha van egy Isten, aki szeret engem, én hiszem, hogy ő van, már meg is mutatta, és azt is láttam, hogy az ő szeretetéhez képest az én bűnöm, az azért ott van. Jó, szokták mondani, hogy embert nem öltem, villamos nem raboltam, tehát viszonylag jó ember vagyok, és ezt úgy el is hiszük magunkról. És ez így van jól, mert jó vagy. Azért ezt ne felejtsük el, szent vagy. Ontológiailag, lépbenileg, mert aki meg van keresztelve, az Krisztusban van, Krisztus pedig szent. És erre hívod meg minket, erkölcsileg ehhez a lépbeni szentséghez hozzá kell nőnünk. Na most így van a bökkenő, hogy miért jutott el a mai világ odáig, hogy tagadja a bűnt. Hát azért, mert a magunkról kialakított szép kép valahogy nem illik össze azzal, hogy hát egyben bűnösök is vagyunk. Tehát ezt szoktam mondani, hogy akkor magamnak nem bocsájtok meg, akkor azt jelenti, hogy bűnös vagyok, mert nem tudom elfogadni azt a tényt, hogy én első szent koromban ilyen és ilyen bűnöket elkövettem. Pedig elkövettem, ez tény. 22 éves koromban végeztem illegionást, 5 oldalt írtam tele a bűneimmel. Hát volt rá 22 éve. Aztán gyakori tapasztalat, találkozom egy felnőttel, beszélgetünk, atyám, nekem nincs itt bűnöm. Jó, azért odaadom a lelkitűtöt, olvasgatod el, jön vissza, mint. Na azért kettő között van a valóság, valahol igen, van bűnünk, de hát ez azért, na. Ilyen segíteni akarjuk az embereket, hogy minden akadályt leküzdjenek. Az akadály pedig a bűn, és a szeretet ellen irányuló magatartás. Mondhatja valaki azt, hogy én nem hiszek Istenben, akkor ő mi közöm a bűnhöz? Hiszen azért azt is mondhatjuk, hogy Isten, mint maga a szeretet, minden bűnnek a kárvallottja. Tehát minden bűn őt sebzi meg. Nyilván mindenható, messze fölöttünk áll, mégis egy szeretet kapcsolatban, ha te szeretsz valakit és ő bunkó veled, egyszerűen, akkor az fáj. Mert hogy miért viselkedik így van, akkor én szeretem őt. Isten ugyanez van, hogy ő szeretett téged, és mégis az önzésünk és sok minden miatt elkövetünk bűnöket. Nyilván azért bűn nem is olyan könnyű elkövetni. Olyan bűn tudva és akarva lehet csak elkövetni. Tehát, ha nem tudom, vagy nem akartam, de úgy alakult, akkor bizony nem bűn. Ez hosszú teológiai fetegetés igényel, amire nincsen igény. Mondhatjuk azt, hogy a rossz a jónak a hiánya. Tehát ahogyan az árnyék, az a fénynek a hiánya. Tehát így már sokkal jól érthető, hogy bűn az, amikor nem a jót teszem. Amikor nem a szeretetben gyökerezik az, amit éppen tenni akarok. És hát ehhez képest ugye eléggé ott van a veszélye, hogy szubjektívá váljon a bűn. Hogy majd én eldöntöm, hogy mi az, jó? Hát nekem nem mondja meg senki, hogy mi a bűn. Hát ezt a központi bíróságot is próbál elsütni egy befelés után, hogy nekem az nem bűn. Nekem anyukám megmondta, hogy fiam, lopjál. De ha lopsz, akkor annyit, hogy életre elég legyen, annál kevesebben nem érdemes. Boldog nekem ezt mondta, és mégis jogos, tehát ezért nem lopott sose. Mert hogy annyit úgy sem tudott volna, hogy életre elég legyen. Viszont akkor ki az, aki megmondja objektíve, hogy mi az, ami bűn? Nyilván, ha előveszük a katolikus egyház katekizmusát, akkor látjuk azt, hogy Isten parancsán a tudatos megszegése. Jó, és mi az Isten parancsa? A kinyilatkoztatásból ezt is tudjuk. Persze, hogy megint újabb kérdés van, elfogadod ma a kinyilatkoztatást. Na de, hogyha nem fogadjál valaki a kinyilatkoztatást, meg Jézus azért felsorol bűnöket, szép listák vannak az Új Szövetségben, mégis egy dolog alól senki nem bújhat ki. Ez pedig közös kincs az egész emberiségnek, úgy hívjuk, hogy lelkiismeret. A lelkiismeret az nem más, mint Isten szava bennünk. Ő az, aki győz minket, meggyőz arról, hogy ez nem volt jó. És ugye amikor a Szentlélekre gondolunk, akkor ilyen szép képek vannak előttünk, hogy lángnyelv, meg szél, meg mindenféle, és hogy azért jött el, hogy az ajándékait adja, hogy mi gyümölcsöket teremjünk, de azért hadd idézzem Jézus magát. Ő azt mondta, hogy elküldöm a Szent Lelket, amikor eljön, meggyőzi a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. Nem azért jött, hogy betöltsön és érezze a szeretetét? Nyilván az is benne van, hogy meggyőzze a világot a bűnről. Azaz, elmondja azt, hogy neked azért csikar a hasad, mert itt a diagnózis. Akarsz-e valamit kezdeni vele? Ha már tudod, hogy ezért van bajod, és ezért rossz a közérzeted, nem tudom, ti így vagytok-e vele, de hogyha és még több ideig nem megyek el gyomni, akkor úgy már nem egy általános ilyen rossz lét. Nem azért, mert horribilis bűnöket próbálnék elkövetni, akarok, hanem úgy jó letisztítani néha a lelkünket. Ugye nagyon divatos manapság ilyen tisztító kúrákat csinálni. Szerintem meggyőződő teljesen feleségekben arra van a máj, meg az epe, meg a vese, hogy ezeket tisztogassa folyamatosan. Tehát jó, legyen egy nagy tisztító kúra, ez mondjuk a gyónás. Amikor megtisztulok a bűneimtől. Akkor is, ha nem követtem el nagyon nagy bűnöket. Hát a szélvédőt is lassan belepi, akkor az is néha jó lemosni, főleg, de szembesít a nap. De Isten fényében egyszerűen rákényszerünk arra, hogy igen, tisztázzuk a dolgokat. A Szentlélek meggyőz a bűnről, a fiú elveszi, az atya pedig megbocsát. És ezt eltanulhatnánk a Szent Háromságtól, mert mi a bűnnel egészen másképp állunk. Sajnos általánosan jellemző egyfajta kettős mérce. A másiké sokkal hamarabb észrevesz, mint a magamét. Csak javaslom megnézni, amit a másikban észrevesz a hibát, azért veszed észre, mert az, hogy benned is ott van. Amit a másikban kritizálsz, azzal neked van gondod. Jó jelentől önvizsgálatot tartani, hogy na hát az a másik az milyen. Te nem olyan vagy? Eszembe jut a Don Camillo, amikor Jézushoz meg panaszkod, hogy hát Jézus, hát azzal vádolok, hogy van egy páncélvető. Don Camillo, neked tényleg van egy páncélvető. Tehát, hogy valami ilyesmi. A fajtái. Nyilván beszél súlyos, hogy halálos bűnről, bocsánatos bűnről, van főbűn, de van áteredő bűn, sokfajta van, minden jó, hogy ilyen a repertoár. Ugye a bocsánatos bűn az a ilyen mindennapi kisebb dolgok, ami egy bocsánatkérésen túl vagyunk, ami a szentmise elején a bűnbánat feloldoz. A súlyos az, amikor Isten parancsát valami súlyos dologban szeged meg. És nyilván itt is lehet szubjektivizálni a dolgokat. A Hozsanna szerkesztői 1931-ben úgy gondolták, hogy vastaggal szedik a súlyos bűnöket, ad egy kis utána, vagy egy kis útmutatót. Vannak fő bűnök, ami, hát az ember azt gondolja, gondolnám, hogy ezek a legfőbb bűnök, de ez nem, kis etimológia. A fő nem mint legfőbbként szerepel, hanem mint forrás. Ugye ez van a disznófő vendéglő, ugye a disznó forrásnál. Tehát azt jelenti, hogy ebből, a hétből, jönnek újabb bűnök. Tehát forrása lehet, milyen a kevésség, fösvénység, ujjasság, irítség, harag, duraló, restség, torkosság, köszönöm szépen. Igen, ezek önmagukban még nem feltétlenül rosszak, csak rossz lehet belőle. Tehát a Szentírás mondja, hogy bár haragusztok, ne vétkezzetek. Tehát a haragot mi úgy tanultuk, hogy főbűn. Tehát valakire haragszom, abból lehet irítség, gyilkosság, rossz akarat. Sok minden más, mert haragszom rá, de a harag lehet a szeretet másik arca. Érted, haragszom, nem ellened. Tehát értjük ennek a fő bűnök, amiből újabb bűnök forrásozhatnak. János apostol, János evangéliumában azt olvassuk, hogy aki bűnt követel, az rabja a bűnnek. Tehát rabszolgaságba vetjük, és olyan szép a latinban, meg a magyarban is a feloldozás. Ugye ego te abszolvo, elkötlek. Tehát olyan, mint a biztos láthatod talán a Misszió című filmet. Meg a lovag megy a sziklán és húzza maga után a régi fegyverét, páncélzatát, és alig bír fölvenni, és valaki fogja és így levágja róla. Aztán úgy összed és megint húzza tovább, de aztán másodszor már nem. Ez ilyen, hogy eloldoznak a bűneitől, nem vagy többé fogja. Vannak olyan bűnök, amik először nem tűnnek annak. És akkor elkezdünk alkudozni, és szép lassan belemegyünk. Erre mondta egyszer valaki egy ilyen LCD professzorokat, aki a számítógép kezelést használja, hogyha nem figyelsz, egy egyszerű Google keresésből a pornó oldalakon kötsz ki. Ezt a tágába sem volt oda menni. Csak hát azért ez úgy meg van csinálva, hogy ha a kíváncsiság hagy, meg egyedül is nem tudatosság visz, akkor veszélybe kerülhetsz. Tehát le kell leplezni. És itt jutunk el a következőhöz, hogy különbség van a bűn és a kísértés között. Jézus szenvedett kísértést, ezt tudjuk, de nem ment bele. Tehát mondják valaki, hogy hát én mindenek ellen tudok állni. Hát csak a kísértésnek, nem? Tehát, mert a kísértés rögtön megszűnik, amint beleegyezel. De magyarul a sátánt kell látnunk minden rossz mögött. Ő a hazugság atya, ő az, aki a rosszra visz. És valahogy úgy működünk, hogy mint egy nyitott ház, amiben fölülről be lehet dobálni mindenfélét. A sátán ismer bennünket, mint szemét, és ezért tudja, hogy mik a gyenge pontjaink. Amiket sűrűn takargatunk mások előtt, de hát ő csak ismer. És ezért olyan javaslatai vannak, hogy mit kéne tenni. Ha valaki alkohol problémákkal küzd, és A és B úton mehet haza, és A úton útba esik a kocsma is, hogy nyilván azt fogja neked súgni, hogy mennyi az A úton. A B-n is hazajön ér, de hát így van esély, hogy még a kocsma előtt megérezve a finom pillanatokat, hogy betérjél egy kicsit, aztán már ott is maradj. Tehát, hogy ezt is érdemes nézni. A másik, ez nagy vasít a megbocsátásban, ha tudom, hogy ott van a felbújtó mögötte. A rendszerváltáskor elővetik az ügynököket. Nem kérdezem meg, hogy van-e köztünk, de hogy engem nagyon bosszantott, hogy miért az ügynököket veszik elő, miért nem a tartótisztet, aki őket beszervezte. Pedig hát minden egyes bűn mögött ott van a kísértő. Szintén a Szentírásban mondja Pál apostol, hogy mi nem a test és a vér ellen küzdünk, nem a testvér ellen, hanem szellemi hatalmasság és fejedelemségek ellen, akik rávesznek a rosszra. És hogyha így meglátom a másik tette mögött a felbújtót, akkor már nem leszek többet képes emberre haragudni. Ó, te szerencsét, tehát ekkor a bajba került, hogy rávett a hatás. Tehát, hogy inkább arra haragszom, aki szét akar minket ugrani, össze akar ugrasztani bennünket, szétválasztani egymástól, barátságokat tönkretenni. Tehát lássam mindig a kísértők mögötte. Aztán a bűn rossz érzést kelt, de nem tudom mitől van. Ezért kell leleplezni. Igen, azért vagyok most rossz állapotban, mert elkövettem valamit. És milyen jó, hogy egy szentgondásban le is tudom tenni. Ugye, milyen rossz annak, aki egy életen át kell, hogy hordozza a bűneit. Egyébként nem nagyon szeretünk nyolni, mert az mindig szembesít magunkkal. De ez az alázatnak az útja, és Isten az alázatosokat felmagasztalja. Igen, elkövettem, bocsánat. Hogy látszik, ez így belefér abba a képbe. És úgy tűnik, hogy egy új Istenet nem is kell állarcot hordanunk, hanem ő ismer bennünket. Aztán még egy fontos különbség van a bűntudat és a bűnbánat között. Mi a különbség a kettő között? A bűntudat az mindig rossz érzéssel tölt el. Ugye a sátán nem csak a hazugság atya, hanem vádló is. Szánalás. Vádló. Azt jelenti, hogy ő már megbánt bűneidért is vádol téged, hogy na, te beszélsz, miket követtél el? Ateista ember halálosságát megtér, hogy Magyarországban is Szent Pétert fogadja. Ugye, hát te mit csinálsz itt? Hát 68 évig ateista voltál, két perce vagy keresztény, már itt kopogtad, elővesz az ateista egy kakast. Szerintem, ha hagyjuk, abból a gyerek. De hát, hogy van mindig megoldás a bűnre. Ugye, a bűntudat az, ami lehúz. Ami mindig szembesít azzal, hogy látod, hogy te ki vagy. Látod, hogy mit tettél, és így piszkál. Közben lehet, hogy ő dobálta be azt a gondolatot, ami nem is tőled jött. A bűnbánat pedig felemel. Akkor belátom, hogy igen, elkövettem, bocsánat. És ezért van nagyon nagy szükség rá, hogy belássuk. A cél az ember örök boldogsága, ebben lehet akadály a bűn, ezért küzd az egyház a bűn ellen. Néha már kedvem lenne, hogyha rendőr ellenőriz, hogy mi a foglalkozásom, mondhatom, hogy a bűnmegelőzésértnél vagyok. Meg a posztumusz is, meg hát a bűn után is ott vagyok, de igyekszem megerőzni és segíteni ebben. És nem véletlen az, hogy amikor Jézus ugye rálehel az apostolokra, vegyétek a Szent Lelket, és akkor adja meg a bűnbocsátó hatalmat. Ha annyira lényegtelen lenne a bűn, meg a bűnbocsánat, akkor nem azt mondta volna, hanem azt, hogy vegyétek a Szent Lelket, ettől kezdve gazdagát tehettek bárkit. Hát lehet, hogy sok ember inkább erre vágyja, vagy mindenki meg fogta gyógyítani. Nem, a bűnbocsátó hatalmat adta meg. Úgy látszik, hogy ez a legfontosabb. Az embernek nem a boldogságra van szüksége, hanem a feloldozottságra. Hogy nem kell többet küzdenie. Aztán Jézus magatartása irányuló számunkra, mert hogy ő a bűnt elítélte, a bűnös viszont sohasem. És ez, ami segít nekünk is. A bűnt azt elítélhetjük, mert az rossz, de a bűnös nem. És ezt kezdjük magunkon. Magamat sem ítélem el. Egyszer mondta valaki, hogy a főparancsnok, hogy szeress fel a barátodat úgy, mint önmagadat. Azt mondta, jaj annak, hogy én úgy szeretek, mint magamat. Mondta, talán kezd el, és ez a megbocsátással kezdődik. Van még idő? Nincs. 3 perc. Szuper, hol van? Nehéz szembenézni a bűnösségünkkel, mint a fájó foggal. De hát mégis, egy ideig pálinkával lehet esetleg a fájó fogad, de aztán csak el kell menni a fogorvoshoz és radikálisabb beavatkozást tenni. Aztán, mondom, a szubjektivitás igen nehéz, és az egyház ebben tud segíteni. Mert hogy az embernek ugye van lelki ismerete, de azzal a felelősségünk is van. Tehát a lelki ismeretet azt segíteni kell. Hiszen ugye egy kisgyermekkori lelki ismeret a felnőtt világban nem fog eligazítani. Mondok egy példát. Egy kisgyerek szemében sokkal súlyosabb az, hogyha valaki véletlenül ki megbillent egy üveg tintát, és egy tekkora nagy kék folt lesz a fején abroszon, mintha valaki direkt ejt egy pici pacát. Felnőtt fel, még tudjuk, hogy sokkal súlyosabb, mert az egyik a szándékolt volt, a másik nem. Tehát valaki gyereknek ismeretlen akar a felnőtt világon eltájékozódni, akkor nem fog sikerülni neki. Aztán az is előfordulhat, hogy hát majd én megbeszélem a jó Istennel, és akkor 20 év után eljött Jolni végre, és akkor kiderült, hogy ő minden vasárnap áldozik, és közben olyan súlyos bűnei voltak, mert már régességre nem lehetett volna. De, és itt egy fontos dolog, hogy az egyház senkit nem utasít el. Nyilván vannak helyzetek, amikor nem oldozható fel valaki az életállapotából adódóan, de az egyház közösségében ott van. És halálveszély esetén pedig ugyanúgy feloldozható. Ismerek olyan valakit, aki elvált, újraházasodott, a házasságát próbálták érvényteleníteni, de érvényes volt. És azt mondja, én tudom, hogy ez a tette következménye, mellesleg bírósági szakember az illető, de ő is, mikor szívműtétre ment előtte, eljött és megkapta a betegszentségét, feloldozást, és meg is áldozott, mert hogy ott lehet maradni a műtőasztalon. Tehát ebben az esetben az egyház mindig is irgalommal van, és mi a célja? Az ember jobbítása. Nagyon-nagyon nagy kosár ez a lövő lehetne meríteni, de így értjük azt, hogy az egyház célja az ember boldogítása, az Isten kapcsolat helyreállítása. A lelkiismeretre még visszatérve, két szélsőség van, az aggályos, meg a vakas talp. Az aggályos, amikor betegesen mindenben a bűnt látja. Erre a típus példám szokott lenni. Templomba járó néni, kedves, aranyos mindenkivel, és az jó, hogy atya, megtapostam a keresztet. Tyú, mondtam, Mari néni, hát nem gondoltam, hogy lehet, hogy képzik, ott van így. Aztán kiderült, hogy nem, ment hazafelé, és az út szélén két szalmaszáni nagyjából kereszt alakban volt, hogy illető ráléket. Jó, Mari néni, ez nem volt bűn. A másik viszont, amikor olyan tapasztal, hogy hát, átgázol mindenkit, és azt nem is tartja bűnnek. Van egy generáció, amelyiknél a legfőbb bűn a pénteki húsevés. Az, hogy három éve nem beszél a szomszédjával, az smafú. Mert pénteken megette a húst, aztán főben jár a bűn. Hanem azzal sokkal kevesebbet árt, hogy megeszi a húst, mint hogy a szomszédjával nincsen békében. Az a gyomorfekély mehet. Az életgyónás után, vagy egy jó kiadó gyónás után az életet is, a többi embert is sokkal szebbnek látjuk. Pontosan azért, mert nekem letisztult a látásmódom. Elvette Isten a bűneimet. Azt szoktam mondani hasonlatként, hogy olyan, mintha lenne egy hátizsák tele kővel, és a szentgyónásban kipakoljuk a köveket. Nem tudom, kipróbáltam már úgy kosárlabdázni, hogy egy rakás kő van a hátadon. Hát a testünkben nevelkedésünk igen lecsökken. De hogyha ezt kipakoltam, akkor már sokkal könnyebb. Befejezésül egyik az, hogy a bűn létezik, az, ami elválaszt minket Istentől. Második, egy nehéz és bátor lépés, hogy szembe kell vele néznünk. Harmadik, hogy Isten a te oldaladon áll, és drukkol neked. Egyedül a patás, a sátán gondolja, hogy ez tartogatva bűt, jó lesz az még neked. Isten el akarja venni, és amikor te megtapasztalod Isten irgalmát, te is ugyanilyen irgalommal leszel képes odafordulni mindenkihez. És ezáltal minden több irgalmas ember él a világon, annál kevesebb tér marad a bűnnek. A megbocsátás az minden bűnt elfedez. A szeretet sok rosszra hátat borít. És akkor átadom a szót a kérdéseknek, hogy van-e kérdés, ami felmerült, és tudok esetleg válaszolni. Nem biztos, csak megpróbálom. Van egy koncertkérdés azért, hogyha még már nem lenne, de adunk esélyt. Igen. De jó a kérdés, köszönöm szépen. Megoldás, ne kövessük el. Jó, nyilván, ha már elkövettük, ez ha vagyok lelkipásztori tapasztalat, ugye rás tudodanáról mondom, vannak ilyen rutinos gyónók, akik az ilyen jellegű bűnöket, amit nagyon szégyen, egy pikkúj bűnök közé berakja. És akkor én hátra nem veszi észre a pap, és akkor én nem veszem észre. Tehát magyarul nyilván észreveszem, nem hány torgatom fel, sőt, örülök, hogy elmondta. És higgyétek el, néha valaki bejön a gyógyszerbe, és tudom, mit fog mondani. De szeretnének súg, és addig imádkozom magamban, hogy mondja ki. És ha kimondtak, akkor nehezén túl vagyok. Tehát, hogy mindig azt mondom, hogy újat nem tudsz mondani, meglepetést nem tudsz okozni, millióan elkövetik ugyanezeket a bűnöket, és ráadásul mindent elfelejtek. Tehát, hogy gondolom, azt az összes bűnt még fejbe kéne tartanom, már meghűlnék. Volt, aki azt mondta, hogy ő szívesen beülne néha arra az oldalra, hogy ott adó székbe. Hát mondom, olyan, mintha beülnél a kukás autón a karakterébe. Ha te erre vágysz, hogy hány ágát szenvedett, hát akkor gyere. Tehát, hogy nem egy, nekem sokkal nehezebb a gyóldás, mint a gyólónak. Jobban feszengek, mint ő. Tehát tudom, hogy az, hogy jól sikerüljön. Próbálj odafigyelni végtelen figyelemmel. És ha van olyan bűn, amit hát keres egy olyan atyát, akiben megbízol. Mi a rutin, hogy én csak idegenhez vagyok? Akkor mindig kezdted Ádámtól, Évától. Ha olyanhoz mész, aki ismer téged, tudja a körülményeidet, sokkal könnyebb. Ezért jó, ha van lelki atyád. A másik az, hogy a pap is, az Isten is a te oldaladon áll. Egyedül a sátán az, aki azt akarja, hogy őrizd meg a bűnödet. És ez az alázat, hogyha olyan jó kimondani, hogy igen, elkövettem. Akkor is, ha nem könnyű, de hát az orvosom is bevallalja a fájdalmon. Mi van, ha nem mondom el neki? Hát akkor nem tud gyógyítani. Tehát ez egy örömünnep a Szent Jónás, ezt hadd tegyem hozzá. Hallok én is réphíreket. X atyához elment, és hát soha többet nem megy gyógyni. Mert úgy ledrombolták. Hát lehet, hogy neki is rossz napja volt, nem tudom, fájthatjuk szemet. Tehát, hogy ezért jó olyan atyához menni, amiben garantált, hogy nem fog kidobni egy oltatószékből. Egyszer plébános koromban még hirdettem egy akciót Nagybőjtben, hogy ha van olyan bűn, ami még sosem mertél meggyógyni, gyere, tedd le! Nyilván súlyörgőről van szó, mert a bocsánatosok az eltörni a bűnbánat önmagában. Hogy gyere és tedd le, és sorokban álltak az emberek, és olyan hálásak voltam, hogy de jó, hogy végre letehettem. Több évtizeddel korábbi bűnök, amiket akkor nem lehet elmondani, és így most de jó, hogy túl vagyok rajta. Tehát közös a célunk. Úgyhogy én mindig csak azt mondom, nekem a papi elmondatom az, hogy lehetek rád irgalmasok. Tehát ez a legfontosabb, hogy nem. Én nem azért vagyok ott, hogy felhántorgassam, hogy fejbe vágjam, vagy ledrongoljam, hanem hogy feloldozzam. Együtt ünnepeljek vele. Az elégtétes olyan szokott lenni, hogy 20 éve nem jött, akkor 600 milliót elmögöttem üdvözni. Pontolj még kicsit. Nem tudom. Inkább adjál hálát a Jóistennek, hogy most újra tiszta napkal kezdhetsz. Mennyivel fontosabb ez. Tehát legyenek bátrak. Higgyétek el, tényleg mi férfiak szerencsére sok mindent elfelejtünk. Mi papok aztán meg pláne. Tehát jön is az atya, múltkor mondta, segíts meg, én már elfelejtettem. De tényleg, van olyan, hogy ilyen hosszabban kell gyóntatni, és a végén oda megy az oltári szentség elé, és azt mondom, hogy ezt így átosadtam neked, és megyek tovább. Tehát én sokkal jobban tudom szeretni azt, aki egy őszintén gyóntás után van, mint egy olyan valaki, akiről tudom, hogy mit követett, és mégsem gyóntja meg. Az sokkal nehezebb, és én kínba is vagyok, mert tudom, hogy elkövette, és mégsem veszi. Hát, nagyon kellemetlen. De azért én csak bátorítól vagyok ott, úgyhogy bátorság. Jó? Tehát lásd az örök célt. Volt ilyen esetőben is a szandasével első péntekes néni. Régen volt már. És érdekes, volt onnan az első péntek, és egyszer csak a családjával hivatott újra. Úgy ez itt van a halála, és lenne még egy bőn, ami soha nem gyógy meg. De úgy érezte, hogy Isten elég került, már nem lehet állarcot viselni. És akkor lehetett egy olyat, amit addig tartogatott. De hát a Jóisten is írtalmas, és tudja, hogy ott van bennük a bánat. És akkor olyan jól, és rá két napra meghalt. De Jóisten megadta még ezt a kegyelmet neki, hogy végre letegyen minden bőt. Ez olyan jó. Van egy kérdés? Igen.
Eredendő bűn. Uh-huh. Nem tudom, én csak erre, hogy
mi az eredendő bűn? Biztos mindenki olvasta már Ádám és Éva történetét, ami egy igaz mese. Tehát az ne keresse senki az édenkertet, hiszen az maga az Istennel való barátság. Nincsen kerítése, nincsen benne fák. Miről szól? Az ember úgy gondolta, hogy okosabb az Istennél, és engedetlen volt. És ebből a rosszra való hajlamban születik a többi ember. Egy kis képet adjak, a mai csecsemő, aki most megszületik újszülöttként, nem tehet arról a levegő szennyezettségről, amiből leszületik. Az az előző generáció, meg a mi bűnünk. Tehát itt pöfékeljük az autókat, és ő nem kristálytiszta levegőt fog szívni, hanem azt, hogy mondom, pöfékelünk. Tehát ez lehet az áteredő bűn, hogy mindenki ebbe születik. Tehát bennünk van a rosszra való hajlam is, de a keresztséggel áteredő bűn eltörlődik. Nincsen az akadály. Tehát nagyjából így érthető az egész. És hogyha a keresztséggel eltörlődik, ettől kezdve utolértük a szűzanyát, mert hogy ő bűnnélkül fogadatott már, a keresztségben ugyanolyan állapotba kerültünk. Ettől kezdve a kegyelemmel tudunk küzdeni a bűn ellen. Tehát ez olyan dolog, amit adottságként megkapunk, nem mit csináltuk, és mégis benne kell élnünk. Jó így? Más kérdés. Igen.
Őseink
bűn. Vannak olyan bűnök, ahol ez teljesen evidens. Vannak olyan bűnök, ahol ajtót nyitunk a gonosznak, de legyen az ezotéria, okkultizmus, kábítószer, alkoholizmus, öngyilkossági hajlan, egyebek. De van olyan bűn, ami kihat a következő generációra. És hát ez alkoholizmus már nagyon látszik, hogy már a dédapja is alkoholista volt. Tehát ez nem tudom, hogy genetikai, vagy lehet ebből szabadulni, ezt nem tudom. De az is előfordulhat, hogy az elődnek a bűne kihat az életemre. Mire gondolok? Nyilván valószínűleg elég is sérül egy olyan gyermek, aminek az édesapja, vagy édesanyja megöli magát. Azzal tudattam, hogy az én apám öngyilkos volt. Ez kihat az ő életére. Vagy a szülei elváltak, és tudok olyat, ahol 14 éves korában váltak el a szülei, és ha ő házasságban ért, és 14 éves lett a gyereke, akkor rájött, hogy el akar válni. Rávilágítottak, hogy a minta ott volt előtte, és nekem azért van ez. Nem vált el, hál' Istennek. De ezt ne kell tudni, hogy mert milyen mintát követtünk. Tehát nyilván a ükapáink bűnét rajtunk nem veri le senki, de a következményeitől valószínűleg szenvedhetünk. De nincsen automatikusan predestináció, hogy ha ilyen vagy az őseid, akkor neked is ilyennek kell lenni. Hát ezért is imádkozunk az elmúltjainkért. Hogy a Jóisten legyen magad is, abban imádkozzanak értünk. Meg hány olyan bűnünk van, ami kihat másra? Ilyen is előfordulhatod, és imádkozhatod, hogy ne legyen meg baj belőle. Ez a, igen. Jó így? Tehát félni nem kell tőle, következményei lehetnek. De nem a Jóistentől. A Jóisten nem büntet. Ő szeret. És hát a bűn magában hogy a büntetési felé gyakran. Igen.
Hát az imányok megmenthetik-e a nem hívő családtól, akik bűnt követnek el?
Hát ebben bízunk. Hát ha Jézus imádkozott azokért, akik éppen keresztre feszítették, akkor azt mondja, hogy nem véletlenül tette. Azért imádkozott, hogy Atyám, bocsáss meg neki. Ha Jézus ezt tette, és Krisztusiak vagyunk, akkor nekünk is ezt kell tenni. Tehát éppen ezért nagyon fontos szerepet van a családodban, hogyha vannak nem hívők is. Tehát általad akarja a Jóisten megvetni a családot, ki tudja? Ez olyan, mint a tollas labda. Nem tudom, hogy szoktad a tollasozni, vannak ilyen nagyon könnyű labdák, és akkor át kell belevágni, és csak 3 méter felül, egy kis kavicsot beleteszik az elejébe, akkor már sokkal jobban száll. Hát lehet, hogy nem olyan kavics az elejébe, hogy az egész repüljön rendesen, de csak így. Ez puta kép volt, tudom, de érthet, ugye, hogy nem olyan az a szent, aki beimádkozod a családodba megy be. Ez így jó? És lehet, hogy mert a családodok, ahol a legtöbb kritikát. Na, de szent fazék, na, de keresztény is így is engedsz, akkor igen, így. Mert mi nem a, szoktam mondani, nem a tökéletesek klubja vagyunk, hanem azok, akik tudják, hogy hol van a megbocsátás, hol van a megváltás. Jó, tehát nem vagyunk mi jobbak a másiknál, csak igyekszünk. Igen.
Én a lelkiismeret és a szubjektivitás fogalmat, vagy témakörébe szeretnék kérdezni, hogy a lelkiismeret olyan az objektív, csak a lelkiismeret vizsgálat szubjektív? Hogy valakinek szívű tudatot állat valamitől, amit én könnyű szívvel elkövetem.
Simán, így van. Oké, köszönöm. Szubjektivitásról van szó, lelkiismeretről. Azt mondtam, hogy a lelkiismeret Isten szava bennünk, ezt kaptuk adottságként, de kutya kötelesség nevelni. Hogyan? Nyilván példákkal, nyilván belátásra. Tehát ez például egy Isten bizonyíték, hogy minden embernek van lelkiismerete. Hogy miért van meggyőződve az emberek 99%, akik józanul gondolkodnak arra, hogy ölni nem jó. Honnan van ez a közös lelkiismeretünk? Hát nyilván, mert tudom, hogy mindenki tök individuum lenne, és neked bűn, nekem nem bűn, akkor nem lenne élni. Ha a kereszt így néznénk, hát az a kis vackós rajtad, az engem nem érdekel. Hát lehet, hogy bennem is csak leszek arangol. Tehát lehet szubjektivizálni, de visszaüt. A lelkiismeret vizsgálat, az pedig nyilván egy érett lelkiismerettel lehet jól megtenni, és ebben segít a lelkivezető, meg a Szentírás. Hát mit ír a Szentírás a bűnről? Azért elég sok mindent ír. Sorolja fel a bűnöket sorra. Pál apostolnál is van ilyen, Jézusnál is van ilyen. Hát azért ad ötleteket, hogy mi a bűn. Nem mondom azt, hogy jaj, nem tudtam. Dehogy nem, hát ott van a Szentírásban. Tehát mindenki tudja, hogy üvöltözni a másikkal nem jó. Oké? Aztán nyilván, hogy kinek hol van a limit. Tehát a magyar ember ilyen károkodós fajta, nekem sokszor, főleg az autóvezetés közben, nagyon tudják. Nem én látom, hogy reklámot, ilyen szituációk is szítják egymás anyját. És akkor, hogy a nap 364, vagy év 364 napján gondolunk mások anyjára. Ma gondoljunk a sajátunkra.